Én a mai nap nem a termékeimet fogom és a portékámat fogom árulni, hanem egy picit a gazdasági világválságról fogok beszélgetni. Nagyon nagy a téma, nem térünk ki mindenre, épp csak felvillantok néhány érdekességet a témában. A kezdetek. Ugye gazdasági válság van, ezt mindannyian tudjuk, bemondta a rádió. Nem mindenki érzi még a saját bőrén, de már mindenkit idegesít. Nem tudjuk, hogy mi lesz ebből, hogy fog ez ránk hatni pontosan a jövőben. A dolog körülbelül 2007-ben kezdődött Japánban, ott már megmutatkoztak a válság jelei. Az export visszaesett, itt elsősorban érdemes az autógyártásra, az elektronikára és a szórakoztató elektronikai exportcikkekre gondolni. Ezeknek a kereslete kezdett egy kicsit csökkenni, tehát Japánban már 2007-ben éreztük a válság jeleit. Ezt a 2007-es évet érdemes egy picit megjegyezni. 2008-ban a pénzügyi szektor válságaként kezdődött az Egyesült Államokban. Erre se térek ki pontosan, mert hosszabb a téma, gyakorlatilag egy hasonló helyzet állt elő, mint annak idején itthon a Postabank esetében. 2008. szeptember körül egy csapásra elérte a gazdaság szereplőit is, tehát már nem csak a bankszektort és a pénzügyi szektort érintette, hanem a gazdaság többi szereplőit is. Érdekes módon itthon hallottunk olyan elemzést is, hogy minket el fog kerülni a válság. Hogy ezt miért mondták, ezt nem lehet igazán tudni, bár talán erre is kitérhetünk. Az okok. Az okok nagyon egyszerűek, a gazdasági fejlődés természetes velere járója. A recesszió, ugye itt egy hullámzásról van szó, általában olyan 10-12 évenként lehet erre számítani, kisebb-nagyobb mértékben, hát most ez egy erősebb gazdasági recessziónak, válságnak, visszaesésnek tűnik, mint a korábbiak. Hát gondoljunk a 70-es évek válságára, hogy 74 körül volt, aztán a 80-as évek olajválságára. Ezeket mind túléltük szerencsésen, hát ezt is túl fogjuk élni, lesznek vesztesek, lesznek ennek nyertesei, de gyakorlatilag erre számítani lehet. Arról van szó ilyenkor, hogy a pénz mögött nincs érték. A hitelekre nincs fedezet, azaz a hitelre vásárolt termelő eszközök vagy áruk nem termelik meg az árukat, nem tudják visszatermelni ezt a pénzt. Pontosan erről van szó. Ha ezt az alsó sort nézzük meg, van egyszer csak egy jólét, egy fellendülés, ekkor elkezdődik egy költekezés, aztán folytatódik a költekezés hitelből, mert bízunk a rendszerbe, hogy mi ezt ki fogjuk tudni termelni. Aztán a bankok már hitelt vesznek fel arra, hogy hitelt termelhessenek, hitelt tudjanak adni, ennek a hitelnek már ugye nincs fedezete, mert honnan lenne neki, és akkor elkezdődik egy visszaesés, és aztán kezdődik az egész előről. Ugye, hát hullik a férgesek. Kihullanak azok, akik nem tudják tartani az ütemet. Magyarországon mi a helyzet? Ha az ország komoly bajban van, és kétségünk ne legyen róla, éppen abban van, arról elsősorban az elit tehet, a gazdasági és a politikai elit. Az ő döntéseik azok, amik meghatározták ezt az utat, ami ma a válsághoz vezetett. A megoldásokra tett kísérletek tekintetében nem akaratból volt kevés, hanem képességből, de abból aztán rettenetesen kevés volt. Ma Magyarországon nincs egyetlen szakma, amely folyamatosan világszínvonalat volna képes produkálni, tehát akár export képes is lehetne hosszú távon, amelyik olyan pénzt tudna termelni, amelyik az adósság állományunk visszatermelésére alkalmas lenne. Manapság nincs minőség, stílus, nincs ízlés és nincs felelősségvállalás már, ami a kormányzati döntéseket jelenti. Tehát semmiféle olyan döntést nem mer hozni a kormányzat, mondhatom, hogy az elmúlt 20 évben, amelyik előre vinni a gazdaságot. Ezért aztán, ha az elmúlt 20 év által meghatározott pályán haladunk tovább, már pedig nagyon úgy néz ki, hogy azon a pályán haladunk, akkor a gazdasági és kulturális értelembe vett perifériára szorulás gyakorlatilag biztosra vehető. Tehát ki fogunk szorulni. Az ország eladósodása az rettenetes. Gyakorlatilag arról van szó, hogy akik nekünk ma hitelt adnak, azok nem pénzt várnak vissza, hanem lehetőséget, befektetési lehetőséget. A médiát már eladták, külföldi kézben van, a nagy áruházrendszerek külföldi kézben vannak, tehát az ellátórendszerek és a közműrendszerek is már mind külföldi kézben vannak, a gázipar, még a villamosiparnak vannak részei. A szállítmányozás az egy másik téma, arról majd még beszélek. Ma Magyarországon elmondhatjuk, hogy milyen a világ egyik legnagyobbra hízlat állami szektora. Ez az, ami ma gyakorlatilag hungarikumnak tekinthető. Nekünk tulajdonképpen csak sztárjaink vannak, elismert szakembereink nem nagyon. És semmi garancia nincs arra, ahogy látjuk a híreket, hogy egyhamar kilépjünk ebből az úgynevezett mutyi világból, ugyanis a korrupció és a kontraszelekció az, ami ma meghatározza a gazdaságot. És amíg ezek újra termelik egymást, addig ez a világ ez eléggé mutyi világ lesz. Miért mondom ezt? Azért, mert beindult egy lefelé mutató gazdasági spirál. Nagyon érdekes. Ugye a túlélési stratégiák azt vetítik elő, hogy költséget kell csökkenteni, adót és járulékot kellene csökkenteni ahhoz, hogy megfelelő szinten tartható legyen a fogyasztás. Ugye a fogyasztás melletti adók és a jövedelmek melletti járulékok az államnak a legfőbb bevételei. Ehelyett mi történik? Adóemelés történik. Mivel a lakosság már elkezdte a fogyasztás csökkentést, tehát kevesebbet fogyasztunk, mert kevesebb jut. Mit csinál az áram? Áfát emel. Ha belegondolunk ebbe a trendbe, észrevehetjük, hogy ha tovább folytatódik a csökkenés, ad abszurdum. Nem veszünk soha semmit, akkor fogjuk a legmagasabb áfát fizetni. Ugye? Mert annak az állami bevételnek meg kell lenni azt, hogy emögött nem lesz teljesítés, nem lesz termék, nem lesz áru, ez a döntéshozókat egy csöppet nem érdekli. A hazai vállalkozásokra hogy hat ez az egész? Szerencsére, hát mondom itt idézőjelben, a nagy állami alapmunkák nem kötnek le nagyobb kapacitást, azért szerencsére, mert ugye az állami alapmunkák azok, és főleg az állami munkák azok, amelyek megszűnnek, tehát nem ilyen munkákra számítanak a vállalkozók. Az államilag finanszírozott munkák leállnak. Nézzük meg az útépítéseket. Az építőipar teljesítménye fokozatosan és erősen lassul, ez kissé visszaveti a gazdaságot, sőt egyre nagyobb mértékben. Autópálya és vasútépítés, ez a kettő lenne az, amelyik húzná a gazdaságot, mert itt mindenféle szektorban levő emberek dolgoznának, ahol béreket lehet fizetni, béreket kell fizetni, azoknak járuléka van, azokat a béreket az emberek elköltik, megfelelő adók ebből is befolynak, tehát ezzel lehetne elindítani a gazdaságot. Az autópálya építések gyakorlatilag leálltak, van néhány útépítés, de nem az igazi, a vasútépítés teljesen leállt, ez egy kicsit más téma, ez a szállítmányozási lobby, ami szintén már nincs magyar kézben igazán. Arról van szó, hogy ne szállítsunk vasúton, mert akkor nincs akkora üzemanyag felhasználás, és az üzemanyagnak tudjuk mekkora az adója. Tehát muszáj közúton elszenvednünk a rengeteg teherautót. Németország körülbelül 20 éve próbál ezügyben valamit tenni, nekik sem sikerült, nekünk hogy sikerülne. A földmérő vállalkozók közül többen külföldön találnak munkát, Romániában, a Közel-Keleten partnereinkről tudjuk. Ez ad némi lendületet az eszközfejlesztésnek. Ám az eszközfejlesztés is egy érdekes dolog. A magyar állam eszközbeszerzési támogatást nyújt a kisvállalkozóknak. Igen ám, de ez az eszközbeszerzési támogatás ez nem fogja a gazdaságot fellendíteni. Ugyanis ha én veszek egy új ebédlőasztalt, attól még nem lesz több étel rajta. Tehát az eszközbeszerzés nem jelent több munkát. Tehát ez megint csak egy kicsit kidobott pénz. Én most magam ellen beszélek, mert én eszközforgalmazó vagyok, de ez tény. Tehát ha az állami pénzeket arra költjük, hogy valaki eszköz beszerzésének a felét vagy 30%-át álljuk, az kidobott pénz, mert a mai gazdasági helyzetben nem tudja megtermelni az árát. A földhivatalok, nagyon érdekes kérdés. A földhivatalok is kevesebb pénzből gazdálkodnak, mint korábban, ugye a költségvetési támogatások egyre kevesebbek, tehát vállalkozni kényszerülnek. Viszont mégsem igazi piaci szereplők, mert egyszerre piaci szereplők, tehát egyszerre vállalkozók és egyszerre hatósági emberek is. Körülbelül úgy néz ki ez ki, mint régen a GMK-k, hogy olyan eszközökkel dolgoznak, ami nem az övé, ugyanis az elmúlt egy-két évben már saját forrásból is történtek beszerzések a földhivatalnál, azok az eszközök már saját eszközök, tehát azoknak az amortizációja már normális mértékben folyhat, de a korábban beszerzett eszközök gyakorlatilag állami tulajdon, tehát annak az amortizációjáról szó sincs. Tehát ennyit az eszközpartról. A szakemberek. A szakemberei a földhivatalnak gyakorlatilag a kataszteri munkákhoz értenek, mert hiszen ez volt a feladat, ez teljes mértékben természetes. Egy ipari geodézia, egy autópályaépítés, bányamérés, ilyesmire ők nem igazán használhatók. A mozgékonyságuk kicsi, helyhez kötöttek, tehát ott helyben a régióban kell munkát találniuk, nem mehetnek az ország egyik végéből a másikba. Az árképzésük, a földhivatalok árképzése igen érdekes, hiszen nem terheli őket az adatszolgáltatási és záradékolási díj sem, vagy legalábbis nem ilyen mértékben. Tehát ebben az konstellációban ők hatóságként lépnek fel. A maszekok, tehát a magánvállalkozók már elégedetlenkednek, már megjelent az interneten egy pár levél, hogy ezt valami módon meg kellene változtatni. kitarts el a hivatalt. Ugye két lehetőség van. Vagy a mi adóforintjainkból állami támogatásként él meg a földhivatal, vagy pedig azokból a munkákból él meg, amelyeket az árképzése révén a maszekoktól elhappol. Tehát gyakorlatilag mindenképpen valami módon a magánvállalkozók rosszul járnak azzal, hogy a földhivatal ilyen helyzetben van. És akkor végezetül nézzük meg az eszközgyártóknak a piaci értékét, hát felsoroltam itt néhányat. Ami érdekes, a vizsgált időszak 2008. június 1-től ez év február 28-áig terjed. Azért február 28-áig, és nem mondjuk a tegnapi napig, mert egy pici fellendülés mindenhol tapasztalható. Ugyanakkor én óva intenék mindenkit attól, hogy a tőzsdei előrejelzésekből komolyan extrapoláljon. Tehát inkább ott nézzük meg, egy hónappal előbbi adatokat nézzünk meg. A forrást itt lehet látni, mindenki megkapja az anyagot, ezeket az adatokat, amiket itt fölvillantok, ezeket mindenki megnézheti saját maga is. Véletlenszerű sorrendbe írtam ki. A Trimble-nél látszik, hogy 2008. szeptember és októberre között volt egy visszaesés, és azóta tartósan alacsonyan van. Február után mondom, van egy kis fellendülés. Érdekes mód 2009. január 14-én a Reuters azt jelentette, hogy a Trimble Navigation 10%-kal csökkenti a termelést, és dolgozóknak mond föl. Egy 6 hónapos grafikon is látható itt a jobb felső sarokban, szeptembertől februárig, itt plastikusabban látszik, hogy szeptembertől mekkora óriási nagy esés volt, aztán ment egy kicsit följebb, és januártól egy újabb, de hát ez gyakorlatilag mindenkinél így fog kinézni. A Novatel, ismerjük a Novatel talán, ő gyárt alkatrészeket a Szokiának és a Leicának is, ma már a Hexagon Group tagja. Ők egy kicsit tovább, nem, ők korábban bedőltek, tehát ők már augusztusban, nézzük meg ezt. Most decemberben volt nekik egy hatalmas leépülés, és utána valahogy elkezdett fölfelé emelkedni a termelésük. Nekik jó. A Topcon. A Topconnál nagyon érdekes a helyzet. Ugye azt mondtam, hogy 2007-ben indult a válság Japánba, tehát azt lehet mondani, hogy ők gyakorlatilag hozzászoktak ehhez a válságos helyzethez, ehhez a folyamatosan csökkenő gazdasági tendenciához. Tehát a Topconnál ugyan egyenletes és lefelé mutató az arány, de olyan rettenetesen nagy meredek nincs benne, bár az a szeptember-októberi tavaly itt is megmutatkozik. Itt ugye a termelés egy része az Egyesült Államokban, más része a Japánban folyik, tehát két gazdasági hatás érvényesül egyszerre, és hát el kell mondani, hogy egyik sem jobb a másiknál, mind a kettő elég pocsék. Itt látható a 6 hónapos, ugye szeptembertől novemberig folyamatosan egy óriási csökkenés látható, majd januárban volt egy csúcs, februárban megint a visszaesés, és ugye az, amit márciusban, de hát mondom, ez mindenkinél így lesz. A Szokiáról önállóan már nem jegyzik a tőzsdén, a 2007-ben kezdődött a Topcon felvásárlása, a Topcon által elkezdődött felvásárlás. A Szokia neve ezentúl Szokia Topcon, a teljes integráció várhatóan 2011 áprilisáig tart, ami azt jelenti, hogy a 2010-11-es gazdasági évnek a végéig. Ez idő alatt letisztul, hogy a portfólióval mi lesz, tehát a termékekkel, az értékesítési csatornákkal, mi a szándék a menedzsmentnek, és maga a menedzsment is át fog alakulni, hát ez most már folyik. Nézzük meg az Autodesket, mint a legnagyobb szoftvergyártót, ugye az AutoCAD szoftvereket ismerjük. Neki ugyanúgy szeptembertől októberig egy nagy esés, aztán szépen lent maradtak, ezen a 6 hónaposan gyönyörűen látszik az esés. És akkor nézzük meg ezt az 5 céget külön. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag ez a szeptember-novemberi hatalmas esés, amit mi hallottunk a tévében, rádióban, ez mindenkinél ugyanúgy megmutatkozik. A legnagyobb vesztese ennek a gazdasági visszaesésnek az látszik, hogy a Hexagon az, akinek tartósan alacsony maradt az ára. A csökkenés az látható itt legalul. Ez jelenti azt, hogy a részvények árfolyama tartósan alacsonyan maradt a zuhanás után. Mi a teendő a túlélés érdekében, és itt már lassan a végére érek, van még egy oké. A lényeg az, hogy a fejlesztéseket, ha lehet, most kerüljük el, legjobb árat alkudjunk ki, amíg lehet, ma már nem igen lehet, a jobb euró árfolyamú termékeket, azokat már a kereskedők eladták, mind autó, mind egyéb eszközök tekintetében. Lehetőleg optimalizálja a cég méretét, ezt egy cégvezető mondta napokban, olvastam az egyik újságban, gazdasági újságban, hogy értékes munkaársak nélkül nem tudsz profitot termelni, technológia nélkül nem leszel versenyképes. Tehát erre érdemes ügyelni most a gazdasági helyzetbe. Ma mindenki eladni akar munkaerőt, árut, szolgáltatást. És akkor egy percben a világ kommunikációs érdekessége, ugye a reklámok. Piacvezetést reklámoz mindenki, ezt hangoztatja. Például a Suzuki. Elképesztő volt, mikor láttam a tévében a Suzuki reklámot, hogy ők a piacvezetők. Ugye régen volt egy vicc, hogy melyik a leggyorsabb autó. Ugye az IFA, mert az megy elől. És miért nem lehet megelőzni, mert olyan hatalmas, tehetetlen és lassú, hogy gyakorlatilag ő megy elől. Ez kétségtelen. Piacvezetésről még annyit megkérdeznék, hogy ugye a nagy tömegben eladott áru az, ami a piacvezetés jelenti, vagy a technológia az, ami a piacvezetés jelenti. Tehát ha ételről volna szó, ki mit mond, ki a piacvezető, a McDonald's vagy az édesanyja főztje? A piaci megjelenés, mintha semmi nem történt volna, néhányan úgy viselkednek, tehát költekezés, ajándékozgatás, utazgatások, azt mutatja, mintha ezt megengedhetnék maguknak. Ebből még nagyobb bajok lesznek. Tehát aki így viselkedik, ott valami van a háttérben. A másik az innováció hangoztatása. Ott is, ahol nincs. Egy új termék még nem jelent műszaki fejlesztést. Tehát ha egy pék nyolcszögletű zsömlét süt, az a zsömle még ugyanaz a régi zsömle. Attól az még nem egy új termék. Konkurencia kezelés, ez a legszebb, ugye mi itt a kereskedelemben versenytársak mellett dolgozunk, tehát nagyon jól látjuk, hogy a konkurencia kezelés ma milyen. A konkurencia kezelésnek az alapszabálya az, hogy egyszerűen jobbnak kell lenni nála. Ma nem tisztán piaci eszközökkel, hanem általában harmadik fél bevonásával, fenyegetéssel, áskálódással, fekete marketing, azt tudjuk mi, amikor a bizalmat akarják összeomlasztani. Húsmogás, ilyenek. Oké. A piac összezavarása hírekkel, árakkal, akciókkal. Ugye, ha valakinek ez akciós hírlevelén 6-8 műszer van, vagy eszköz van felsorolva, az nem akció, hanem gyakorlatilag kiárusítás. Végezetül minden gazdasági válság után jön a fellendülés, készüljünk rá, pénz most többet ér, vigyázzunk rá. Az üzleti kapcsolatok fejlesztése eddig csak szükséges volt, most élet-halál kérdése. Tehát legyünk jelen mindenhol, és kommunikáljunk egymásnak. Köszönöm a lehetőséget és a figyelmet!